Jó napot kívánok! Üdvözlünk mindenkit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológia Gyűjteményének új podcastjében, melyben havonta egy társadalomtudományi témájú könyvről fogunk beszélgetni annak szerzőjével. Én Gábris Erika vagyok, a Szociológia Gyűjtemény munkatársa, a vendégem pedig a mai adásban Durst Judit szociológus, akivel a Társadalmi Mobilitás Ára című könyvről fogunk beszélgetni. Durst Judit 1967-ben született szociológus, etnográfus, jelenleg a University College London kutatója, mindeközben a Társadalomtudományi Kutatóközpont senior kutatója. Kutatási területei közé tartozik a társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálata, a mobilitáskutatások és a gazdaságantropológia, mely témákban rendszeresen publikál is. A Társadalmi Mobilitás Ára című tanulmánykötet, melynek ő az egyik szerzője, szerkesztője, tavaly 2023-ban jelent meg, benne olyan tanulmányokkal, melyek az első generációs diplomások mobilitását és annak hatásait, következményeit vizsgálták. Ez egy több szerzős kötet, olyan kutatókkal és szociológusokkal dolgoztak együtt többek között, mint Bereményi Ábel, Désfanni és Kállai Ernő. Akkor rá is térnék a kérdésekre. Az első ilyen kérdéscsoport igazából az lenne, hogy a kötetnek a létrejöttéről, megalakulásáról kérdeznélek, milyen volt a munkafolyamat, és esetleg, hogy milyen kutatások előzték meg a könyv létrejöttét.
Ezt még nem mondtam, hogy nagyon köszönjük az érdeklődést, meg a meghívást. Elég sok kutatás előzte meg ennek a kutatási ötletnek, amin a könyv alapul, a létrejöttét. Ahogy én kezdtem a kutatói pályámat, ez a PhD kutatásom volt, ami egy mély szegények lakta, ma már cigányfaluvá vált kis településen zajlott. Ha mindent összeadok, 2000 óta egy évet több, de hogy intenzívebben egy évet töltöttem ott terepmunkával, nem egyben, hanem megszakításokkal, és a PhD dolgozatomnak az volt a témája, hogy hogyan függ össze az, hogy a szegényeknek sok gyereke van, tínédzserkorba szülnek gyerekeket, hogyan függ ez össze a társadalmi kirekesztési folyamatokkal, társadalmi szegregálási folyamatokkal, és időközben, ahogy így kiderült, a rasszizálás folyamataival. És már a PhD bírálók között Neményi Mari jelezte, hogy már maga a témaválasztás is akár problémás lehet, ugye, hiszen egy olyan témát dolgozok fel, ami amúgy is csak az előítéleteket szülheti tovább, hiszen mindenki azt gondolja, hogy szegényeknek, romáknak sok gyerekük van. És akkor a következő lépés a kutatásomban az volt, szerencsére ez a félelme a Marinak is megcáfolódott, a dolgozat olvasása után, de azt is gondoltam, hogy engem is nagyon érdekel, hogy az iskolai végzettség növekedésével vajon változik-e a gyermekvállalási magatartás, mert tudjuk a demográfiából, hogy igen. És ugye a népszámlálásban nem annyira sok roma szerepelt, de elég megbízhatatlanok így az adatok, demográfiai adatok, úgyhogy elkezdtem egy olyan kutatást, amiben a egyetemi végzettségű roma nőknek néztük meg a gyerekvállalási magatartását és stratégiáit, és nagyon összhangban a szakirodalommal azt találtuk, hogy még kevesebb is a gyermekük, mint a hasonló végzettségű nem roma nőknek. Viszont már akkor csaltunk Nyírő Zsanna kollégámmal, aki akkor diákként csatlakozott hozzám, illetve másik három érdeklődés tehetséges diákkal, már akkor felvettünk 40 olyan életútinterjút nőkkel, diplomás roma nőkkel, ahol nagyon-nagyon izgalmas témának látszott a mobilitás. Ugyanis ezek a nők közül 90%-uk első generációs volt, nagyon izgalmas volt az, ahogyan beszéltek a útjuk megpróbáltatásairól, amit később ugye a mobilitás árának neveztünk, és az is nagyon izgalmas volt, hogy az kiderült, hogy a munkaerőpiacon is ők valamennyire koncentrálódnak, szegregálódnak, pontosan azért, mert akkora felelősséget éreznek így a kitaszított, meg elnyomott helyzetben lévő roma közösségük iránt, hogy mindegy, rengetegben ott van az a belső motiváció, hogy visszaadni valamit a közösségnek, ha már nekik sikerült tanulás révén feljebb lépni a társadalmi hierarchián. És akkor így évek alatt folyamatosan fogalmazódott meg bennünk ez az ötlet, hogy a társadalmi mobilitásról kellene kutatást csinálni, és a mobilitás ára az, ami nagyon izgatott minket. Nem akartunk pszichológizálni, hanem pont arra voltunk kíváncsiak, hogy a társadalmi folyamatok hogyan hatnak arra, hogy valaki osztályt vált, és pont arra voltunk kíváncsiak, hogy a társadalmi osztálynak milyen pszichés meghatározottságai vannak, kifejezetten az osztályváltásnak. És akkor, ahogy elkezdtünk olvasni a nemzetközi szakirodalomba, kiderült, hogy ez a mobilitás kutatások egy viszonylag új keletű ága, főleg angol száz országokban, és az iskola oktatásszociológusok között ez egy új és kurens téma volt akkoriban.
És a társszerzőikkel, vagy társszerzőkkel hogyan jöttek össze?
Én pályáztam egy OTKA kutatásra, és az nagyon fontos volt a kutatócsapat összeállításánál, hogy legyen benne ugye hallgatóképzés is, tehát PhD-s diákok is kerüljenek bele, és nagyon fontos volt, hogy különböző társadalmi összetételű csapatot állítsunk össze, mert hogy az a tudástermelés, amiben hiszünk, hogy akiket vizsgálunk, azok ne csak az interjú alanyaink legyenek, hanem a tudás termelői is. Az nagyon fontos volt a számunkra, szóval így volt benne fiatal, középkorú, férfi-nő, roma-nem roma kutató és két PhD-s diák. És hát a fő munkatársaim, akikkel így végigvittem, az Nyírő Zsanna volt, illetve aztán Bereményi Ábel nagyon korán nagyon komoly szerepet vállalt ebben a kutatásban. Ő egy spanyol antropológus, és ő nagyon sokat behozott a oktatás antropológiai szakirodalommal is, meg a spanyol-roma tapasztalatból.
És maga a könyvnek a létrejött, az mennyire hosszú idő volt?
Hát ez egy 4 éves kutatási folyamat volt. Azért tényleg megemlíteném, mert nagyon fontos volt a kutatócsapatban szinte minden tagunk részvétele. Nagyon fontos volt Boros Júli szerepe, aki a Pécsi Tudományegyetemről van. Ő maga roma első generációs értelmiségi, és nagyon sokat jelentett nekünk, hogy mellénk állt, hogy látott fantáziát a kutatásban. Ugye őt azért hívtuk be, mert az ő Pécsi témája is maga oktatás támogató programok voltak. Oktatási mobilitás támogató programok, tehát hogy szakértőként hívtuk be, ugyanakkor saját tapasztalattal is rendelkezett, rengeteget formálódott így a mi szemléletünk is, az ővele való vitáink vagy beszélgetéseink kapcsán. Bogdán Péter szintén ugyanebből a pozícióból jött közénk a kisebbségkutatóból, vele is nagyon szorosan működtünk együtt, és Dés Fanni volt a PhD-s diákunk, ő a gender szempontokat hozta be, és akkor volt még a kutatócsapatban a Felsmit Margit, meg a Kála Jernő.
Következő kérdésem az lenne, illetve egy ilyen felvetés, hogy ugye maga a mobilitás kutatás az viszonylag gyakran kutatják a mobilitást Magyarországon is és külföldön is. Önök viszont ebben a kötetben egy érdekes szemszögből, ugye az első generációs diplomások ezt fogták meg, hogy miért pont ezt a csoportot választották így a kutatásuknak, vagy a könyvnek maga a fókuszának?
Ez azért fontos ez a csoport, mert valószínűleg így láthatatlan az ő küzdelmük, akár a nyilvános szférában, de így akadémiai berkekben is. Ez egy olyan csoport, akiről volt egy-két kutatás igazából, de mindig egy-egy szegmensét az ő viselkedésüknek vizsgálták. Sokat tanultunk a külföldi kutatásokból is, például Babzi Attila és Zsigmond Csilla, határon túli fiatal magyar első generációsok attitűdjeit vizsgálta, és ők is hasonló eredményekre jutottak. Státusz inkonzisztencia, kulturális tőke hiánya ilyen kérdésekben. Végülis ők is így a kutatócsapatunk részeseivé váltak valamennyire. A könyvben ők is szerepelnek egy tanulmánnyal. Tehát ugye a nemzetközi kutatások is mutatták, hogy ez egy olyan csoport, ahol nagyon sok mindennel kell megküzdeni, tehát ugye minden politikai diskurzusban nagyon fontos, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket lehet csökkenteni a nagyobb fokú társadalmi mobilitással, és igazából erre is kíváncsiak voltunk, hogy vajon ez egy könnyű út, ez a társadalmi mobilitás, és erre az első generációs értelmiség ugye egy nagyon jó bázis, társadalmi csoport, mert hogy ők aztán tényleg nagyot ugrolnak a társadalmi hierarchiába, és alig tudunk valamit az ő rögös útjaikról. Uh-huh. És azt láttuk egyébként az interjúkban, hogy nagyon sokan ilyen terápiának is vették az interjúkat, nagyon sokan megköszönték, hogy egyáltalán foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Aztán közben persze kiderült, hogy voltak olyan podcastok is, az egyiket például mi is nagyon sokat használtuk, ez a Művésznek mentem, idegen lettem, talán ilyen címmel ment ez a podcast. A lényeg az, azt hiszem talán a Partizán egyik ilyen adásában, ahol vidékről felkerült írók, művészek, képzőművészek beszéltek arról, a gyakorlatilag fájdalmas útról, amit ők bejártak vidékiként, első generációsként, hogy bekerültek a budapesti menő művész elitbe, mennyire idegennek érzik ott magukat, és mennyire küzdenek azzal, hogy az a kulturális tőke, amit ez a pesti elit hoz magával, művész elit, az anyatejjel magába szívott, ezt nekik így be kéne pótolni, de nem, ehhez nem lesz elég idő már. Ők másfajta kulturális tőkével rendelkeznek, amit a szakirodalom úgy hív, hogy a nem domináns, az alternatív kulturális tőke, amit a domináns uralkodó csoportok nem ismernek el értékén.
És hogyha maga az egész könyvet nézzük, mik a legfontosabb tanulságok vagy tételek, amik így, nem tudom, így a legfontosabbaknak gondolod, így a könyvvel kapcsolatban?
Én az egyik legfontosabbnak azt gondolom, hogy beazonosítottunk olyan tényezőket, hogy mik azok, amik növelik a társadalmi mobilitás árát, ugye, vagy hát logikusan, amik csökkenthetik. Az nagyon világosan kiderült, hogy az egyik legfontosabb az a családi háttér, a szülők szerepe. Ott, ahol a szülőknek van aspirációs tőkéjük, ezt így hívja a szakirodalom, tehát van egyfajta ilyen mobilitási törekvés bennük is, vagy ahol ez a mobilitás egy több generációs projekt eredménye. Mondjuk egy példát, nagyon sok roma interjúalanyjal beszéltünk, aki mondta, hogy már a nagymamája volt az első, aki a cigánytelepen tévében rendelkezett, és az egész telep oda járt. Tehát, hogy a nagymama már akkor valamiben kitűnt a többiek közül. Ezt mondjuk azt, hogy egy több generációs mobilitási projekt részesei voltak, ez nagyon tudja csökkenteni a mobilitás árát, mert hogy akkor legalább a családdal, meg a származási közeggel nem kell megküzdeni, hogy mit akar ez a gyerek, milyen gizda lett, milyen nagyképű már, mit gondol magáról, már urak közé megy, ő is tanult lesz, megtagadja a származási osztályát. De a lojalitás kérdése az egy nagyon nagy kérdés, és az egy nagyon fájdalmas ár lehet, mikor valakinek bizonyítania kell, hogy ugyanolyan roma maradt, vagy ugyanolyan munkásosztálybeli maradt, csak már tanult lett. Tehát az egyik nagyon fontos a szülők és a támogató család szerepe. A másik az, hogy nyilván ez egy nagyon nem okoz meglepetést, hogy ezt találtuk, de a mobilitás terjedelme, a range, hogy mekkora utat járt be valaki, ahol nagy a terjedelem, vagyis valaki mondjuk egy pici faluból, vagy egy marginalizált közösségből, vagy egy szegregált településről származik, és eljutott mondjuk azt, hogy Budapest top egyetemére, ott elég nagy árat fizetnek, mert túl nagy volt a társadalmi ugrás. A harmadik tényező, hogy mekkora a sebessége ennek a társadalmi ugrásnak. Akik nagyon gyorsan mentek, sokan beszéltek ilyen Kesson betegségről, tehát az azt jelenti, hogy lineáris iskolai pályafutás, és nem hagytak ki éveket, és iszonyan elfáradtak, mire így eljutottak mondjuk egy BA képzés végére. Úgyhogy többen beszélnek arról, hogy nekem azért nem volt olyan nagy ára, mert nem volt hol megbotoljak, mert nem ugrottam a korákat, csak szépen fokozatosan mindig. Illetve volt olyan több interjúalanyunk, aki maga mondta, hogy én lassítottam, mert hogy így nagyon nyomtak a szüleim, anyám főleg, hogy menjek még a CEU-ra is, menjek erre és erre a támogató programra, és éreztem, hogy teljesen kifáradtam, kiégtem, és elment 2 évre dolgozni, és utána új erővel visszajött. Tehát a sebesség, hogy ha lassítják, akkor az megint csökkenteti az árát. Nagyon fontos tényező, hogy a társadalmi mezőben hova érkeznek meg. Azok, akik olyan mezőbe érkeznek, ahol a humán tőkét értékeli az éppen ott domináns csoport, aki elosztja az állásokat, aki a kinevezéseket adja, tehát akitől függ az ember, hogy halad a munkaerőpiacon. Ha egy ilyen térbe érkezik, az első generációs, az sokkal nehezebb, mint ha a gazdasági térbe érkezik, ahol egyfajta technikai tudást értékelnek. A technikai tudást sokkal könnyebb megszerezni, akár menjünk mondjuk építésznek, akár valamilyen technikai pálya, vagy műszaki pálya. Igen. Ez sokkal könnyebb megszerezni, mint ha a humán területre megy az ember, és itt a legfájdalmasabb, bár sokszor azok beszélnek, akik az akadémiára mentek első generációsként. Volt egy olyan többségi társadalomhoz tartozó interjú alanyunk, egy hölgy, aki azt mondta, hogy addig, míg megszerezte a PhD-jét, addig teljesen rendben volt. Szegény faluból származott, sok gyerekes, magyar család, többségi család, de amikor kinevezték ilyen asszisztent professzornak, és bekerült úgymond a akadémiai elitbe, és nemzetközi konferenciákra kellett járnia, onnantól kezdve így a szorongás elviselhetetlenné vált. Minden ilyen konferencia előtt etikettkönyveket olvasott, hogyan kell öltözni, hogyan kell beszélgetni, mi az a small talk, hogy az a fajta, amit Bourdieu kulturális tőkének nevez, ez az testivé vált habitusunk, amit a osztályszármazásunk, meg a kollektív szocializációs élményeink határoznak meg, hogy hogyan érzékeljük a magunk körül levő világot, hogyan értékeljük, milyen társadalmi cselekedeteink vannak. Ez a habitust, ezt nem lehet megtanulni, szóval ez formálódik. Lehet adaptálódni hozzá, de például több interjú alanyunk beszélt arról, hogy kibillent ez a habitus akkor, amikor ennyire más társadalmi mezőbe került, ahol egy teljesen más habitust vártak volna el tőle. És akkor az utolsó pedig, hát utolsó talán legfontosabbnak ez derült ki, hogy valaki egy rasszizált kisebbséghez tartozik, vagy pedig a többséghez tartozik. Azok, akik a rasszizált kisebbséghez tartoznak, és itt csak romákat tudtunk beazonosítani, mert nagyon kevés ilyen bevándorló került be a csoportunkba, vagy határon túliak, de ők meg nem is rasszizáltak, mert ugye azért fehérség jelöli őket. Szóval a romák kerültek egyedül be, de aztán a későbbiekben kibővítettük a munkánkat, és szerkesztettünk be Remény Ábellel egy olyan tematikus számot, ahol a világ minden részéről rasszizált kisebbségek, iskolai mobilitási útját elemezték a szerzők, és ugyanazt találták, mint mi a romákkal. Nagyon nagy az ár a rasszizált kisebbségek esetében, mert hogy nem csak a társadalmi ugrás árával kell megküzdeniük, hanem azzal is, hogy bekerülnek egy olyan fehérek uralt a mezőbe, ahol a mindennapi rasszizmus az gyakorlatilag mindennapjuk részévé vált, és ezt most nem a előítéletességre kell gondolni, meg nem a szemtől szemben való megkülönböztetésre, hanem arra az érdemtelen, tehát azokra a strukturális folyamatokra, amiknek eredményeként a fehérség, mint egy ilyen a többségi társadalomhoz tartozó identitás, az érdemtelen előnyt élvez. És akkor ez egy másik nagy eredmény, amit azt hiszem, hogy eléggé plasztikusan be tudtunk mutatni az interjú alanyok például, ez a rasszizált üvegplafon jelensége. Ugye az üvegplafon jelenségét azt mindannyian ismerjük, a feminista szakirodalom nagyon szépen bemutatja, hogy a nők egy bizonyos plafon után nem nagyon tudnak előre jutni az ugyanolyan végzettségű és tudású férfiakhoz képest, és ha még az ember véletlen roma is, és nő, na akkor pedig aztán nem csak az, hogy hétszer annyit kell dolgozni, mint a férfi és fehér társainak, de hanem az is van, ahogy nagyon sok interjú alanyunk jelzi, hogy nekünk romáknak ki van jelölve a helyünk ebben a társadalomban. Tehát bizonyos pozíciók fölött ők nem jutnak tovább. Nagyon sokan mondták, hogy van ez a diverzitás politika, még a bizniszférában is, de minket döntéshozó helyzetben nem engednek. Mi nekünk az indikátor szerep jut, mi referenseknek jók vagyunk, velünk lehet büszkélkedni, hogy nagyon divers ez a cég, vannak romák is, de hogy döntéshozó pozícióban nem engednek minket, az tapasztalat.
És igazából már rá is tértél egy picit, de az lenne a következő kérdésem, hogy van-e valami utóélete a kötetnek, hogy milyen kutatásokat csináltatok esetleg azóta, vagy mibe ment ki ez a könyv, meg maga a mondani valója?
Hát annak nagyon örülünk, hogy elég jó visszhangot kapott a nyilvánosságban is, abból a szempontból, hogy elég sok podcastot adhattunk, vagy sok cikk jelent meg róla, most például a Kubitban több, vagy volt egy Kubit podcast is, vagy volt egy nagy Partizán podcast is, ezekre így, hát büszkék is vagyunk, szóval ezeknek nagyon örültünk, mert ez nagyon sok embert elért. Akkor volt a Partizánnak egyik roma szekciójában egy órás beszélgetés velünk, az is viszonylag sokakat elért. Ami nagyon nagy örömet jelentett, hogy a Roma Versitas feldolgozta egy-két ilyen vasárnap, Roma Versitas vasárnapon a saját diákjaival, hogy ők mit gondolnak arról, amit mi találtunk, és hogy elég sokaknak összecsengett a saját élményével. Ami nagyon fontos volt nekem személyesen, hogy kaptunk, mert én kaptam több olyan e-mailt, amiben megköszönték, hogy így segített ez a kutatás értelmezni az ő helyzetüket, vagy hogy mitől nem érzik jól magukat a világban, vagy a saját bőrükben. Akkor kaptunk olyan levelet, hogy szakkollégisták alakítottak egy olvasókört, a könyvet együtt olvasva, azzal a címmel, hogy miért nem vagy otthon az otthonodban, vagy miért nem vagy otthonos ebben a világban. És akkor én nem is gondolom, hogy többet szeretnék egy kutatással elérni, mint hogy legalább segíteni ahhoz, hogy így jobban megértsük azt, hogy a társadalmi folyamatok hogyan okoznak pszichés lenyomatokat, vagy pszichés költségeket az emberekben. Tehát, hogy ne individualizáljuk ezeket a problémákat. Nem arról van szó, hogy hú, ez a mi szenvedéstörténetünk, hanem itt arról van szó, hogy van egy nagyon-nagyon egyenlőtlen társadalom, van egy nagyon rasszizáló társadalom, van egy szelektív iskolarendszer, ami a szelektivitása miatt szegregálja is azokat, akik nem érdemesek a minőségi, akiket nem érdemesnek ítél meg a minőségi oktatásra, és hogy ezek a folyamatok okozzák azt, hogy miért kell ekkora nagy árat fizetnie annak, aki osztályt tud mégis váltani a tehetségének, a szerencsének, a kemény munkának, és annak a támogató közegnek a segítségével, akik a pályát egyengedték.
Igen, ez ilyen sok tényezős.
Nagyon. És az iszonyú fontos, hogy a támogató programoknak ebben hihetetlen szerepük van, de szerintem ez majd azt hiszem lesz egy következő kérdésed. De ha nem, akkor ezt nem. Elmondhatom.
Igen.
195 interjút készítettünk, ebből 105 roma volt, a többi többségi társadalom, nem roma-magyar, tehát roma-magyar és nem roma-magyar. És azt találtuk, hogy a 105 romából 83%-uk valamilyen támogató programban részt vett, vagy kedvezményezettje volt. Sokan Roma Versitas tagjai voltak, vagy ösztöndíjasai voltak, voltak akik a CEU Roma Access programban, voltak olyanok, akik már megszűnt programok kedvezményezettjei voltak, mint például Kurt Lewin alapítványi, ami nagyon-nagyon nagy segítség volt akkoriban a hátrányos, vagy hát a szegényebb családból származó fiataloknak, mert hogy ingyenes felvételi előkészítő programokat tartott, és még az egyetem első éveiben mentorálta is ezeket a fiatalokat. Az Arany János program is előkerült, mint egy támogató intézmény, vagy forrás. Míg a többségi magyar nem romáknak pedig csak 13%-a vett részt ilyen programokban. Tehát az látszik, hogy ezeknek az programoknak egy része etnikusan irányított volt. Tehát, hogy ezek a programok nagyon-nagyon nagyot segítettek ennek ebből a szegényebb rétegből származó fiataloknak, és nem csak abban, hogy a mobilitásukat facilitálták, vagy elősegítették, hanem abban is, hogy az identitásukat erősítették, és rendbe hozták. Tehát azt írjuk az egyik cikkünkben, hogy ezek a programok holisztikusan közelítették meg a támogatás problémáját, vagy kérdését, és ugye nem csak ösztöndíjat adtak, mert az is nagyon-nagyon fontos nyilván, amiből egyébként a fiatalok hazaküldték a nagy részét, hogy legalább otthon legyen fára, vagy legyen élelmiszerre a családnak, vagy gyógyszerre, de az volt nagyon-nagyon fontos nekik, hogy egyfajta közösséget, ilyen érzelmi és intellektuális közösséget találtak ezekben, saját hasonló gondolkodású roma társakra leltek, ami nagyon nagy dolog volt, mert ugye a közösségükből ők már kiváltak, és ők mások lettek, és úgy mondjuk, hogy egyfajta roma kulturális tőkét termeltek. Ami azt jelenti, hogy ezeknek a programoknak a köszönhetően Meg hát nyilván természetesen a roma emancipációs mozgalomnak köszönhetően, ami egész Zsigolyanői, Daróczi Ágiig, aztán meg Sötét Jenőig megy vissza. Ezek a fiatalok a programok segítségével átstruktúrálták az identitásukat abból a szempontból, hogy már nem egy megbélyegzés volt az, hogy valaki cigány származású, vagy nem szégyelték már, mint ahogy korábban néhányan így jöttek ide ezekbe a programokban, hanem büszkeség forrásává vált. Lett egy roma értelmiségi középosztály, akire fel tudtak nézni, aki szerepmodell lehetett, és ők maguk is így ide tartoztak, és egyszerűen romának lenni büszkeséggé vált.
De jó. Kicsit most rátérve ilyen iskolai tevékenységekre, vagy azzal, hogy mivel lehetne csökkenteni ezt, hogy szerinted Magyarországon milyen tevékenységekkel, cselekvésekkel lehetne csökkenteni, vagy esetleg van-e valami külföldi példa, jó példa erre?
Már ezt mondom a Magyarországot.
Jó.
És aztán megyek egy-két külföldi példára. Magyarországon szerintem a tanodák nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek be abban, hogy valamennyire próbálják kompenzálni az oktatási rendszer egyenlőtlenségeit. De nyilván nagyon nehéz egy ilyen rendszerrel szembe menni, amit Ferge Zsuzsa úgy nevezett, hogy ez egy gonosz rendszer, vagy ez egy nagyon-nagyon szegény, ellenes rendszer. És tehát azt gondolom, hogy ezek a támogató programok, informális oktatási kezdeményezések, ezek nagyon fontos szerepet tölthetnek be valamilyen szintű esélykompenzálás szempontjából. Csak mondok egy példát, például az nem tanoda, hanem van az Újstart Alapítványnak a Roma Tehetség programja, amiben nem csak akadémiai tehetség, hanem bármifajta tehetség bekerülhet, tánc tehetség, zenei tehetség, ilyenek. És az a falu, amiről meséltem a legelején, hogy ott kezdtem a terepmunkámat, etnográfiai terepmunkámat, onnan 20 év alatt nem került be senki középiskolába, illetve nem tudott elvégezni középiskolát, illetve volt két lány, aki vendéglát, tehát bekerült, de hogy igazából aztán szültek és maradtak a falujukban. És most 20 év után ennek a programnak a segítségével van egy kislány, akit viszont felvettek az Edelényi gimnáziumba, ami magának az iskolának, ami már egy évek óta egy szeregált iskolává vált, hatalmas büszkeség. Hát nem az iskolának köszönhető, hanem ennek a programnak a támogatásának, meg az online korrepetáló szuper tanároknak, akik tényleg 7 hónap alatt készítették fel úgy a kislányt, hogy a tanárai az iskolában azt gondolják, hogy valami csoda történt. Wow. De ehhez nyilván az kell, hogy egy tehetséges kislány, aki nagyon-nagyon szeretett volna kikerülni, ebből a közegből is tanulni. Szóval hogy ezeknek a programoknak nagyon nagy szerepük van, és nagyon fontosak. Ami a kutatásunkba is bekerült, például az Ambedkar iskola Miskolcon, gyakorlatilag annyira hiánypótló szerepet tölt be, és az is látszik, hogy amikor ugye ott az Orsos János vezeti ezt az iskolát, Belek Tibor folyamatos, tehát ők párban együtt, de az Orsos János vezeti, aki maga is roma származású első generációs oktatási szakértő egyébként, és ez iszonyúan nagy szerepmintát ad a oda bekerülő roma gyerekeknek, akik közül sokan, ez egy középiskola, ma már technikummá vált, de gimnáziumként indult, és akik közül nagyon sokan úgy beszéltek az interjúkban is, hogy az, hogy a Jani itt van, és hogy ő megcsinálta, ő is cigánytelepről került ki, hogy ő megcsinálta, és hogy ő a tanárunk, akkor a szerepmodellé vált a gyerekeknek, hogy az látszik, és ez a kutatásunkból is látszott, hogy amikor romák vezetik ezeket az oktatási támogató programokat, azoknak ilyen még erősebb hatása van talán ezekre a roma gyerekekre, akiket támogatnak, mert hogy olyan szerepmintát mutatnak, ami szinte alig, amivel ezek a gyerekek alig találkoznak.
És akkor a külföldi példák?
Igen, a külföldi példák azokat azért fenntartással ismerem, tehát hogy mondjam, de nagyon nem mélyedtem még el benne, de Angliában élve azért találkozom néhányal, illetve dolgozok egy Badur nevű alapítványnak, kuratóriumi tagként, tehát van 3 olyan, most akkor 2-ről beszélnék, 2 olyan programunk, amit támogatunk, és mind a kettő pontosan ezt az esély egyenlőtlenséget szeretnék kompenzálni az oktatásban, középszintű oktatásban. Az egyik az úgy próbálja, hogy egy úgynevezett mentort ad a gyerekeknek. Angliában az a rendszer, hogyha az iskola lából kiesik egy diák középiskolában a tankötelezettségi kor előtt, akkor az az iskola büntetést fizet. Kell fizetnie. Erre nagyon okosan rászerveződnek ilyen társadalmi vállalkozások. Ahelyett, hogy az iskola kifizesse a büntetést az államnak, adja nekik oda azt a pénzt szolgáltatási díjként, amit arra gondol, hogy mit tudom, ez az öt gyerek ki fog esni ebből az évfolyamból, és ők akkor mentorszolgáltatást nyújtanak. Ez egyik ilyen Nottinghamben van, az a neve, hogy Think for the Future, és egy úgymond ilyen behavioral resilience mentor szolgálatot adnak. Magyarán azoknak a gyerekeknek, akik küzdenek, adnak egy olyan hozzájuk hasonló fiatalt, aki mentorukként próbálja őket végig egyenget segíteni az iskolai úton. Kiderül ilyenkor, hogy természetesen mindig van valami komoly családi nehézség, vagy egy csomó minden gonddal küzd ez a gyerek, és ezért válik agresszív az iskolában, vagy valami. Szóval megpróbálják a háttérokokat feltárni, és mentorként így kísérni a gyerekek útját. Ez az egyik, a másik meg vannak olyan, van egy másik olyan intézmény, amit támogatunk, az a neve, hogy Stone Soup Academy, az pedig egy ilyen alternatív középiskola azoknak a gyerekeknek, akik kiestek a fő iskolarendszerből, és ott is az van, hogy ilyen nagyon személyre szabott, kis csoportos képzéseket nyújtanak, és ott is nagyon erős mentorálással segítik a gyerekeket. De az a probléma, hogy ez mindig ilyen individuális segítségeket nyújt, és nem a rendszerrel megy szemben. Szóval, amit látok az oktatás szociológiában, Angliában, egyre több olyan kutatás zajlik, ami egy ilyen restoratív, helyrehozó oktatási rendszert szeretne valamilyen szinten elősegíteni, ahol nem egy ilyen neoliberális piaci alapú oktatási piac van, hanem valahogy a társadalmi egyenlőtlenségeket lehetne csökkenteni, és akkor ez irányban folynak kutatások.
Jó, és az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy ugye te Londonban élsz régóta a családoddal, viszont itt Budapesten is folytatsz kutatói munkát, hogy hogyan tudod összeegyeztetni ezt a kétlaki életet és munkát, és hogy esetleg milyen kihívásokkal találkoznak azok a kutatók vagy szociológusok, akik ilyen formában élnek és dolgoznak?
Hát most pont nagyon nagy kihívásokkal azt kell mondanom, mert hogy hát nagyon nehéz ez a kétlaki élet. Most érzem azt, hogy elég elfáradtam, mert hogy most egy olyan új kutatási projekten dolgozunk, dependencia, függőségi viszonyok és morális gazdaság, főként Pulai Gergő antropológus kollégámmal, ami megint ilyen nagyon terepmunka intenzív.
Itt Magyarországon?
Itt Magyarországon, igen. És emiatt én nagyon sokat vagyok itthon terepmunkán. Ezt most már csak azért tudom megcsinálni, mert a gyerekeim, 4 gyerekünk van, hogy megnőttek, és akkor a legkisebb is egyetemen van már. De ez korábban azért még kisebbek voltak, nem lehetett. Úgyhogy korábban az segített sokat, hogy a Michael Stewart antropológussal dolgoztam együtt, és a UCL-en az antropológia tanszéken volt, van egy úgynevezett ilyen vendégkutatói affiliációm, úgyhogy az nagyon sokat adott, de ez a kétlaki élet izgalmas, meg nagyon jó új belátásokat ad két világban élni, meg átjárni a két világ, vagy két társadalom között, de nagyon sokat kivesz az emberből.
Jó, ennyi lett volna, ezek lettek volna a kérdéseim. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönjük
a figyelmet.